Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Dobrovetszky Péter, Lengyelország szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Magyar Péter első miniszterelnöki útja, ezt most már jól tudjuk, Lengyelországba vezet. Mit kell rendbe tennie, mit kell csinálnia, mit kell megbeszélnie?
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Talán senkinek, senki számára nem meglepő, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok, egy fontos kapcsolatrendszer, mindkét oldalról nézve igazából, az elmúlt időszakban konfliktusokkal terheltek voltak. Elég volt csak megnézni akár a közösségi médiát, vagy a híradásokat. Valamelyik politikus éppen valamelyik oldalról próbált, ilyen szépen magyarosan mondva, beleállni a másik táborba. Alapvetően azt kell látni, hogy nem csak a magyar-lengyel viszonylatban, hanem a politikában egyre gyakoribb az, hogy a pártpolitikai szempontok felülírják akár az államközi kapcsolatokat is. Tehát, hogyha egy adott kormány, egy másik ország adott másik, valamelyik pártjával jóban van, akkor lehet, hogy ez olyan tényező, ami felülírhatja azt akár, hogy a kormányközi kapcsolatok is kárát látják ennek. Úgy vélem, hogy lengyel-magyar kapcsolatok, magyar-lengyel kapcsolatok esetében ezt láthattuk az elmúlt időszakban. A jog és igazságosság, a PISZ és a Fidesz között egy nagyon szoros jó viszony van, és ez a viszony más okok mellett többek között hozzájárult ahhoz, hogy a most kormányon lévő Donald Tusk-féle polgári koalíció, illetve már korábban Donald Tusk és Orbán Viktor személyesen is, de ugye a két párt közötti viszony jelentősen megromlott. Beszéltünk itt még az ukrán-orosz háború eszkalációjáról is, ami egy nagy töréspontot okozott még 22. áprilisában, februárjában, a államközi kapcsolatokban, de hogyha mélyre akarunk ásni ennek a mostani konfliktus, ugye a kérdés az úgy hangzott, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy helyreálljon a kapcsolat, akkor igazából már megtette azt, amit tennie kellett, hiszen megnyerte a választásokat, és erre kapott lengyel kormányzati reakció nem is predesztinálja, de azért előrevetíti azt, hogy most azért adott a helyzet ahhoz, hogyha mindkét fél szeretné, hogy egyfajta tabularáza keretében, látszólagos tabularáza keretében, mert persze ez nem egy ilyen helyzet, új irányba induljanak el a magyar-lengyel kapcsolatok. Ugye Magyar Péter bejelentette, hogy május végén, június elején első külföldi útja Varsóba fog vezetni, majd elvileg Bécs és Brüsszel. Ez megint nem egy új fejlemény, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök is mind 98-ban, mind pedig 2010-től kezdve egészen 22-ig is Varsóba látogatott első külföldi útjai során, többek között olyan helyzetben is, amikor Donald Tusk volt még korábban a miniszterelnök. Tehát látszik az, hogy nem volt ez a mostani magyar és a lengyel kormányfő közötti viszonyrendszer, nem volt olyan rossz egykoron, mint most. Azonban 22-ben, ugye, ahogy említettem, volt a háborúnak az eszkalációja, ami miatt Orbán Viktor akkor már áprilisban Vatikánba látogatott, és nem Varsóba, és történt még pár olyan, lehet, hogy érinteni fogjuk a beszélgetés során, több olyan fejlemény, amely egy külső szemlélő számára nem tűnhetett akkora dolognak, de pont a pártpolitikai nexusok komplexitása miatt, meg ami miatt igazából a lengyel belpolitika rányomja a bélyegét a lengyel külpolitikára is, ahogy a Magyarország esetében is ez megfigyelhető, nagyobb hatással bírt, mint azt gondoltuk volna.
Külső szemlélő számára az egyértelműen látszott, hogy az ukrajnai-orosz agresszióhoz való hozzáállás Lengyelországban más volt, mint Magyarországon. A PISZ-Fidesz kapcsolaton ez a hozzáállásbeli különbség meglátszott?
Természetesen. Elég csak megnéznünk azt, hogy 22 elején, tehát ugye februárban volt ez a teljes, totális támadás. Azt megelőzően is ugye egyértelmű volt, hogy a PISZ alapvetően mit gondol Oroszországról, mit gondol 2014-től kezdve Oroszország-Ukrajna politikájáról. Tehát nem volt igazából titok, hogy teljesen ellentétes a két párt megítélése erről a konfliktusról, de maga a eszkaláció okozta sok akkora volt, hogy pár hónapon keresztül alapvetően a lengyel fél, ha lehet így mondani, lehúzta a rollót, tehát hogy nem került sor olyan tervezett találkozókra, amelyek korábban meglettek hirdetve, akár V4-es együttműködés keretében, akár bilaterális szinten, és egyértelműen látszott, hogy ahogy a konfliktus zajlik, és a magyar kormányzati álláspont a mára már megismert irányba megy el, úgy a lengyel fél nem hajlandó egyszerűen, akkor a jogi igazságosság adta a kormány sem, elfogadni azt úgy, ahogy korábban tolerálta.
Uh-huh. A lengyel belpolitika és Magyar Péter megítélése az oroszok ukrajnai agressziójáról, ez nagyjából most ugyanolyan? Tehát egy nyelven beszélnek, ugyanazt gondolják a lengyel politikusok, mint amit Magyar Péter gondol, és ami a győzelmi estéjén a ruszkik haza kifejezésben nyilvánult meg?
Hú, ez egy olyan komplexitásba visszük ezt a kérdést, amit én így Lengyelországgal foglalkozó külpolitikai elemzőként nem biztos, hogy meg tudok válaszolni, sőt, megmondom őszintén, nem tudom, hogy Magyar Péter számára, illetve Magyar Péter elég széles politikai hátországa számára ugyanazt jelenti ez a kifejezés. Alapvetően meglátásom szerint a ruszkik haza inkább szólt a mostani magyar kormány Oroszország politikájának, mint Magyar Péter potenciális jövőbeni politikája számára. Ez inkább a elmúlt éveknek a politika, Oroszország irányában tanúsított baráti politizálásának az elutasítása volt, meglátásom szerint. Az, hogy Magyar Péter eddig, amit nyilatkozatok, amelyeket tett e témában, arra következtetése sarkalának engem, hogy nem szabad feltétlenül hinni azoknak a akár külföldi, akár nagyon optimista hazai elemzéseknek, amelyek azt mondják, hogy itt most egy teljes, totális 180 fokot fogunk látni, és akik bármiben is reménykedtek emberek ezzel kapcsolatban, az mind teljesülni fog. Hiszen alapvetően pragmatikus külpolitikára utaló jeleket vélek felfedezni a nyilatkozatokból, ezt már persze meg kell látni, hogy ez tényleg így lesz-e vagy sem. Illetve Magyarország geopolitikai és energia biztonsági helyzete azért még mindig ugyanaz. Innentől kezdve pragmatikusságra is szükség lehet alapvetően.
A Tusk kormány győzelme annak idején az hasonló recept szerint zajlott, mint Magyar Péter győzelme? Tehát ugyanaz a minta? Vagy az egy teljesen más minta volt? És mert hogy más a belpolitikai helyzet, más a párt tagozódás Lengyelországban?
Igen, könnyebb lenne különbségeket mondanom, mint hasonlóságokat, hogy ezért inkább utóbbira koncentrálnék. Alapvetően a Európai Unióval, Brüsszellel való konfliktus helyzet feloldása egy olyan ígéret, ami mindkét kampányban megjelent. Magyar Péter esetében ez inkább egy volt a Magyar Péter kampánya, a Tisza kampány esetében ez egy volt a főbb tematikák között, míg a lengyel Donátusz kampányában ez volt a egyértelműen top téma. De minden esetre mind a kettőben szignifikánsan jelen volt, hiszen mind a Mateusz Morawiecki vezette lengyel kormány, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnök mostani kormánya olyan viszályban áll az Európai Unióval, ami azt eredményezi, hogy pénzügyi források kerültek visszatartásra, és Donald Tusk többek között azzal kampányolt, hogy ahogy őt megválasztják, egy nap alatt kibékül úgymond az Európai Unióval, és felszabadítja ezeket a forrásokat Lengyelország számára. Most itt is Magyarországon a kampány során ez többször elhangzott, hogy égető szüksége van Magyarországnak ezekre a pénzügyi forrásokra, és potenciálisan Magyar Péter úgy érzi, hogy legalábbis azt mondta a kampány során, hogy lát rá esélyt, hogy ezeket fel lehet szabadítani belátható időn belül.
De az is jelentős különbség, hogy Donald Tusknak nem lett kétharmada, ráadásul nem lett ilyen masszív kétharmada, mint amilyen Magyar Péternek van. Hogy sikerült neki az Európai Uniós forrásokat felszabadítani? Egy nap? Egy év? Két nap? Máig se? Hogy működik?
Tehát Donald Tusknak az volt a szerencséje, hogy ő volt az első fecske ebben a kérdésben. Tehát ő volt az első olyan ellenzéki politikus, aki akkor éppen igazából a mai napig tomboló szuverén nemzetállamok versus föderális Európa viszályrendszerben ellenzéki politikusként azt ígérte, hogy megőrizve egyes nemzetpolitikai célokat, azért törekszik egyfajta kompromisszumra. Innentől kezdve az Európai Unió és a bizottság számára rendkívül, és meg megint számos más okok, tehát Donald Tusk múltja. Ő politizált Varsóban is miniszterelnökként, aztán politizált Brüsszelben is, több tisztségben is. Tehát alapvetően az ő politikai múltja, az ő beágyazottsága az Európai Uniós intézményrendszerekbe, illetve az ő elsősége okozta azt igazából összességében, hogy ahogy megválasztották, igazából már másnap ígéretet kapott, már korábban ígéretet kapott, de hogy az ígéret meg lett ismételve villámgyorsan, hogy akkor elkezdnek ezek a pénzek érkezni Lengyelországba. Most pontos számot nem tudok mondani eurómilliárdok esetében, de az biztos, hogy ez be is következett. Tehát, hogy a Lengyelország számára Lengyelországnak járó és visszatartott pénzügyi forrásokat Lengyelország megkapta, annak ellenére, hogy ahogy utaltunk is egy kérdésben rá, Lengyelországban egyrészt nincsen kétharmada Donátusz kormányának, ez egy koalíciós kormány, négy pártból mondjuk, fennáll a koalíciós kormány, és az elnök, van egy elnöki vétó Lengyelországban, amely nehezen felülírható, nagyon erős az elnöki vétó, tehát Donátuszk úgy kapta meg a mai napig ezen pénzösszegek jelentős részét, hogy igazából az korábbi ígéreteinek a nagy részét nem tudta teljesíteni. Korábban az volt az ő álláspontja, hogy elnöki vétó, tessék nézni, megbénítja, megköti a kezemet.
Ő a hibás.
Ő a hibás. Akkor az őt éppen Andrzej Dudának hívták, a Jog és Igazságosság által delegált államfőt. Ugye elnökválasztás volt Lengyelországban, tavaly augusztusban letette az esküt az új államfő, Karol Navrocki, aki megint a Jog és Igazságosság által delegált politikus, még ha nem is a párt tagja, és most már ugye sok idő eltelt, és sok pénz ki lehet fizetve, de kicsit az Európai Unió joga érezheti úgy, hogy csalóka volt magát abban az illúzióban ringatnia, hogy majd az elnökválasztást követően lesz egy olyan államfő Lengyelországnak, amely együttműködve a kormánnyal, esetleg ugyanabból a politikai táborból érkezve, lehetővé teszi, hogy a 2027-es lengyel parlamenti választásokat megelőzően ténylegesen azokat a reformokat végrehajtsa, vagy törvénymódosításokat végrehajtsa a Donátusz kormánya, amelyekre korábban ígéretet tett.
Akkor ezek szerint Donátusznak nem volt módjában, lehetősége nem volt rá végrehajtani azokat a feltételeket, amiket az Európai Unió a pénz elindítása fejében követelt?
Részben igen, részben meg ugye a pragmatikus politizálás szabályai diktáltak más feltételeket, tehát ugyanaz a Donátusz, aki korábban a kampány során magabiztosan állította, hogy az európai migrációs politikával összhangban fog majd lengyel kormányfőként eljárni. Értelemszerűen ismerve a lengyel választói, többségi választói akarat megoszlását, kormányra kerülve sokkal kevésbé engedékeny hangnemet ütött meg, és ugye ezt a politikát olyan sikeresen képviselte, hogy von der Leyen bizottsági elnökasszony a lengyel határa lengyel-belorusz határa ellátogatva kvázi legitimizálta azt, hogy Donald Tusk a korábbi ígéreteivel szemben egy restriktív migrációs politikát folytat, mi több Lengyelország pénzügyi juttatásokat kapott annak érdekében, hogy fenntartsa és kibővítse a külső schengeni határt óvó fizikai kerítést.
Lehet, mint a Lengyelország Magyarország számára ebben a tekintetben is, tehát, hogy itt sem kell feltétlenül minden Európai Uniós követelést végrehajtani, még hogyha fenn is áll az a különbség, hogy a lengyelek négyszer akkorák, mint mi.
Abszolút. Abszolút. Szerintem az, hogy már a kampány során, sőt ennyivel a kampány előtt szó volt arról, hogy esetleg Donald Tusk csapata valamiféle kapcsolatot alakított ki Magyar Péter csapatával, arra utal, hogy itt volt egyfajta előzetes tervezés, ami nem baj, hogy az ember készül egy esetőségre, és már ideje korán elkezdi a kapcsolódásokat kiépíteni, illetve ugye tavaly februárban a Müncheni Biztonság, idén februárban. Már az évekkel itt megkavarodtam.
Sűrű évek.
Idén februárban a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia apropóján személyesen is találkoztak, sőt nem csak ők ketten, hanem ugye a Radoszláv Sikorszky külügyminiszter, illetve Magyar Péter Orbán Anita személyében egy potenciális kulcs szemét is a esetleges jövendőbeli kormányából magával vitt erre a találkozóra. Tehát az, hogy Lengyelországba vezet az első útja minden bizonnyal, az, hogy ez a kapcsolat felvetés megtörtént, az, hogy Donald Tusk milyen módon nyilvánította ki a tetszés nyilvánítását azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter nyert. Ugye Szulban volt éppen akkor a lengyel kormányfő, és minden igaz, akkor azt mondta a telefonbeszélgetés során, hogy a magyar sajtó ez úgy jelent meg, hogy nagyon örül, de a lengyel sajtó ezt úgy hozta le, és tényleg ugye ezt mondja, lehet hallani, hogy nagyon örülök, számomra ez talán még fontosabb siker, mint számodra. Mutatja azt, hogy itt mindkét fél számára sok mindenről van szó. A magyar fél számára, a Magyar Péter számára Lengyelország mintaként és potenciális szövetségesként is szolgálhat ebben a helyzetben. Lehet azt mutatni Donald Tusk támogatásával, és esetleg mondjuk például osztrákok támogatásával, hiszen a második út, külföldi út esetlegesen Bécsbe vihet, tehát az ottani néppárt, osztrák néppárt az ÖVP támogatásával felvértezve plusz lengyel támogatással lehet mutatni, hogy itt van két közép-európai EU tagország, látszólag nincsenek nyílt konfliktusban az Európai Unió intézményrendszerével, és mégis sok mindenben más politikát visznek, mint mondjuk az a nagykönyvben megvan írva.
Ha csak maradunk a lengyeleknél, mert a mi új kormányunk politikáját ebben a tekintetben még nem ismerjük. Mi az, amiben Lengyelország más politikát visz, mint az Európai Uniós főáram? És mi az, amiben következtethetünk arra, hogy lehet, hogy Magyarország is más irányt fog venni, mint a főáram?
Alapvetően a migrációs politika a kulcskérdés, tehát Lengyelország is, ahogy Magyarország is, a schengeni határt védő ország. Csak a különbség az, hogy még ugye 2015-16-ban a magyar Szerbia irányába való magyar határzár kiépítését összeurópai elítélés és stigmatizálás kísérte, addig 21-22-ben, amikor a lengyelek szintén elkezdtek egy fizikai zárat építeni a belorusz határon, hiszen belorusz irányból ilyen hibrid hadviselési formaként elkezdett a minszki kormányzat határa szállítani közel-keleti menekülteket, migránsokat, ez most ugye megint egy jó kérdés. Akkor teljesen más volt Európa reakciója, akkor az volt Európának a reakciója, hogy Lengyelországnak joga megvédeni magát e fenyegetettséggel szemben. Tehát ez, az, hogy Lengyelország viselkedése elfogadásra lehet, illetve az, hogy a nyilatkozataiban Magyar Péter is meglehetősen óvatosan nyilatkozik ezen kérdésekben, tehát nem mondja kategórikusan valamire, hogy igen vagy nem, hanem azt mondja, hogy majd meglátjuk, vagy hogy alapvetően fenntartja a meglévő eljárásmódot, azt vetíti előre, hogy egy Európai Unió számára sokkal elfogadhatóbb miniszterelnökként fog érvelni a lengyel mintakövetése mellett, legyen szó akár migrációs politikáról, vagy akár az energiapolitika, ugye az megint más kérdés, ott a lengyel példa nem lehet példa, hiszen Lengyelország kategórikusan levált az orosz energiahordozókról 2022 követő időszakban, de lesznek más olyan pontok, akár a fejlesztési pénzek odaítélése, akár a közös mezőgazdasági politika, Európai Unión belül a képviselete. Tehát vannak olyan szakpolitikai kérdések a nagy fő kérdés mellett, ahol mindenképpen Lengyelország követendő és hivatkozható példa lehet.
Úgy fog kinézni, hogy Magyar Péter kigyúrt testű lengyel testvérével a háta mögött fog érvelni ilyen európai uniós ügyekben, hogyha neki lehetett, akkor nekem is lehet, és ha nekem nem lehet, akkor majd megkérdezem a nagy testű testvéremet, hogy mit szól hozzá. Tehát így kell elképzelni?
Szerintem, hogyha most esetleg valaki Lengyelországból hallgatja, kormánypárti politikusok közül hallgatja ezt a beszélgetést, akkor egy örömteli könyvmorzsát elmorzsol a szeme sarkában, hogy igen, hogy így vizualizáljuk őket. De igen, Lengyelország alapvetően mindig is Közép-Európában vezető szerepre tört. Sokáig úgy érezte Lengyelország, hogy nincsen elismerve kellően az, hogy mennyit tesz akár a közös ügy érdekében, akár gazdasági nagysága nincsen ismerve. Most, hogy ugye bekerült a világ 20 legerősebb gazdaságai közé Lengyelország, nehéz lenne. Nem szemel, meglátva a gazdasági növekedés ütemét, nem nehéz lenne azt mondani, hogy ez nem így van.
Hát meg a válságállóságát az elmúlt időszakban a Lengyelországot nem igen ütötte meg úgy, mint így minket.
Pici stagnálás volt 23-25-ben, de összesen hasonlítható, igen, akár velünk, akár Németországgal például. Ugye a nagy nyugati testvérrel, a régebben még izmosabb nyugati testvérrel, aki már nem annyira izmos, több kérdésben sem. Tehát igen, könnyen elképzelhető, hogy Magyarország hivatkozni fog Lengyelország támogatására, és Lengyelország örülni fog ennek, sőt, készen fog mutatkozni arra, vagy legalábbis a Tusk-féle kormány, hogy ezt meglépje, és megint itt érdemes a belpolitikai szálat bevenni, hogy azzal, hogy a jog és igazságosság, Jaroszláv Kaczyński féle PISZ annyira szorosan kötődött a mostani magyar kormánypárthoz, az egy dupla diadal igazából Donald Tusk számára, mert Európában az unión belül lel egy szövetségest, aki látszólag követni fogja a lengyel példát egyes kérdésekben, és otthon, ami talán megkockáztam, hogy még fontosabb a jövő évi választásokat megelőzően, hatalmas diadalként tudja felmutatni azt, hogy az a politika, a külpolitika, amit az politikai ellenfél képviselt, szuverén európai államok közösségének a kiépítési szándéka kudarccal végződött, és igazából úgy könyvelheti el ezt a diadalt, hogy nem tett bele, legalábbis látványosan, nyíltan nem tett bele sok erőforrást. Donald Tusk 22-ben Budapesten járt, Márki-Zay Péter mellett kampányolt, akkor azt mind a hazai magyar közvélemény, mind pedig a lengyel közvélemény, fogalmazunk úgy, felemásan fogadta ezt a kiállását. Most nem követte el ezt a hibát, vagy nem engedték, hogy elkövesse ezt a hibát, és esetleg nem mondták finoman, neki érezték, hogy ne jöjjön Budapestre, nem tudom. Minden esetre igazából a polgári koalíció számára ez egy nagyon kevés beletett energiával látszólag
biztonsági játékkal
elért belpolitikai és külpolitikai siker.
Az számít a lengyel belpolitikában, hogy egy külső szövetséges, ez esetben Magyarország új kormányának mekkora többsége van, hogy kétharmados, mert korábban az Orbán kormány idején mindig azt hallottuk, hogy nem mindegy, hogy az európai szintéren mekkora hátországgal tárgyal egy kormányfő.
Igen, de legfőképpen az számít, hogy a Orbán Viktor vezette Fideszről van szó, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz olyan fogalommá nőtte ki magát, pont a belpolitikai vetülete miatt Lengyelországban magát, hogy megkockáztatom, hogy a eldugottabb kisebb települések, 100 fős településen is találunk olyan embert, akinek azt mondjuk, hogy Orbán Viktor, akkor ő tudni fogja, hogy ez kicsoda. Amiért mondjuk nem tud elmondani mondjuk Emmanuel Macron francia elnök, aki lehet, hogy azért egy európai szintén is, globálisan is jelentősebb ország élén áll, bármennyire is magyarként ezt nem szabad kimondani, de ettől függetlenül igen, tehát az, hogy egy olyan politikai szövetséges léphet a szintére, aki az Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét győzte le, sokat számít Lengyelországban.
Ki fogja adni vajon a Magyarországra menekült lengyel politikusokat az új kormány?
Tett rá ígéretet, többször is. Ez a legutóbbi nemzetközi sajtótájékoztatóján is Magyar Péternek elhangzott ez a kérdés.
Azt mondja, vegyenek új bútort, mert nem lesznek nemzetközileg körözött bűnözők menedékhelye Magyarország.
Így van. Az írás ott van a falon, tehát hogy egyértelmű. Ez már a korábbiakban is egyértelmű volt alapvetően, hogy Donald Tusk kormánya számára, inkább a pártja számára mennyire fontos, szimbolikus jelentőséggel bír az, hogy Magyarországon ne lejjenek menedéket ezen politikusok. Az, hogy kiadja őket az új magyar kormány, vagy már nem is lesznek itt, mire erre sor kerülhet, az más kérdés. Az biztos, hogy a 22-es háborús helyzetben való törés után, talán ez okozta a következő, ugye onnantól kezdve eléggé lefelé tartottak a viszonyrendszer.
Nagy követet hívtak vissza.
Így van, sőt azóta sincsen betöltve, hogy a nagyköveti tisztség, csak ügyvívő van Budapesten a lengyel kormány részéről. Tehát igazából egy ilyen lejtmenetben lévő kapcsolatrendszer lejtmenetét gyorsította fel még inkább az, hogy először ugye Romanovszky úr, aztán Zsobró úr is Budapesten lejt menedéket, és ez már olyan szintre torkolott, hogy a közösségi médiában ilyen pár szavas vagy pár mondatos üzenetváltások alakultak ki a külügyminiszterek, illetve a kormányfő között. Nem feltétlenül elegáns az, amikor már ilyen szintű a kölcsönös, ennyire indulatos a kölcsönös kommunikáció.
Maradva a mintakövetés példájánál, hogyan tudta Donald Tusk egyben tartani a táborát ott akkor, amikor megnyerte, de nem kétharmaddal?
Igazából egy kisebb, tehát hogy arányaiban kisebb táborról beszélünk, számszerűsítve értelemszerűen nagyobbról. Azt a tábort nem volt nehéz egyben tartani, hiszen a szavazatok eloszlása jól mutatta, hogy alapvetően ez a törzs szavazói tábora a polgári platformon, a polgári koalíciónak, kiegészülve olyan szavazókkal, akik valamiért, ugyan korábban volt egy ilyen informális megállapodás, egy gentleman's agreement a lengyel ellenzék több pártja között, hogy amennyiben külön indulnak, de amennyiben megvan a kellő többség, akkor közösen koalíciós kormány útján próbálják leváltani a jogos igazságosságot. Ennek fényében nem egymással próbáltak meg konkurálni, hanem volt egy ilyen látható felosztás, hogy a baloldal Levica nevű párt egy adott, főleg a nagyvárosi baloldali liberális fiatal értelmiségi szavazókat próbálta megszólítani, akkor a PSL, a lengyel népi párt, alapvetően a népi, a kisebb településeken lévő konzervatív, de a jog és igazságosságtól eltávolodó szavazókra ment, POKO Tusk irányításával a legszélesebb bázis lőtte be, de volt meg a negyedik párt. A lényeg az, hogy látszott, hogy ők, az volt egy cél, elképzelés, innentől kezdve magát a tábort, szavazótábort összetartani nem volt annyira nehéz, hiszen mindenki a saját szegmenséért felelt, legalábbis kezdetben. Utána jöttek a nehézségek, ugye koalíciós kormányról van szó, sok szereplővel. Az egyik párt, ami két, a Polska 2050, illetve a PSL közös formációja volt, együtt indultak egy közös listán, az a közös formáció szétesett. Nem olyan régen volt egy-két olyan kulcskérdés, többek között az abortusz liberalizáció kérdése, ami így látszott, hogy azért komoly fejtörést okoz a koalíció számára, hogy hogyan tovább. Nem is tudták igazából megoldani ezt a kérdést a mai napig, de hogy most majd a szavazásokhoz, jövő évi választásokhoz közeledve lesz aktuális ez a kérdés, hogy igazából mi lesz a Tuskféle KO stratégiája, megpróbál lőni a korábbi koalíciós partnerek tábora felé is, és akkor az lesz a elképzelés, hogy akkor akár magyar példát követve egy potenciális egypártos kormányalakítás lehetővé tevő szenárió alakuljon ki a választásokat követően, vagy megint próbál egy ilyen szélesebb koalíción keresztül politizálni, amit nem biztos, hogy a választók értékelnének, hiszen azért bármennyire is még mindig megőrizték a támogatások jelentős részét a maga arányaiban ezen pártok. Azért látszik, hogy nem feltétlenül elégedettek a szavazók egy az egy arányban a kormány munkájával, bár az is igaz, hogy a jog és igazságosság is erősen gyengélkedik, és egy belső feszültségektől van éppen sújtva. Úgyhogy igazából Donald Tusk példája nem lehet példa Magyar Péter számára, hiszen Magyar Péter egyedül egy mozgalmi jellegű párt képviseletében nagyon széles szavazóbázis megszólítva kapott kétharmados felhatalmazást, és igazából, ha megnézzük a közelmúlt politikai választásait bárhol, ilyen klasszikus demokráciákban, akkor láthatjuk azt, hogy aki ilyen széles bázison tud sikert aratni, az önkéntetlenül is morzsolódás lesz kénytelen elkönyvelni egy idő elteltével, hiszen nem fogja tudni a teljes spektrum számára szimpatikus módon megoldani a napi politizálást, akár legyen szó kabinetti kérdésekről, hogy kit milyen posztra van felkérve, akár arról, hogy esetleg ki mit vár a kormánytól. Kampány az kampány, ott elhangzanak ígéretek, és akkor, ugye, amikor elkezdődik a kormányzási időszak, akkor úgy kell valahogy megvalósítani a kampány időszak ígéreteit, hogy azért mégis a legszélesebb közönség számára szimpatikus, illetve az ország számára jó döntések szülessenek. Úgyhogy nem mondanám, hogy a lengyel példa itt jó lehet. Közelmúltban mondta egy beszélgető társam, hogy érdemes Szlovákiára vagy Csehországra tekintenünk ezen kérdések kapcsán, mert ott voltak ki még ilyen mozgalmi jellegű pártok, amelyek nagyon gyorsan, dinamikusan szintérre léptek, egy karizmatikus vezető irányításával, nyertek választásokat, és aztán nem feltétlenül estek szét, de azért komoly belső kívásokkal voltak kénytelenek megküzdeni. Tehát látszik, hogy ez egy létező jelenség. Számomra a fő kérdés az lehet, hogy ugye mi a palettán a többi választási lehetőség. Tehát onnantól kezdve, hogy egy hárompárti parlament fogja megkezdeni a munkát Magyarországon, a csalódott szavazók számára, most a menekülési útvonal az rosszul hangzik, de hogy az alternatív útvonal eléggé limitált. Mert teszem azt, hogyha valaki egy liberális, nagyvárosi szavazó, és csalódott mondjuk abban, hogy az új magyar kormány nem annyira liberális, mint ő azt elképzelte, akkor választhat egy jobboldali, illetve egy még inkább jobboldali alternatíva között.
Mihez kezdett Donald Tusk a megörökölt intézményekkel, a bírósággal, az államszervezettel, a médiával? Úgyhogy nem volt kétharmada. Mit csinált?
Igen, alapvetően egyrészt kivárás stratégia volt, ahogy említettem az előbbiekben, volt ez a fajta látványos szándék, hogy nem nyúlunk ahhoz, amihez nem tudunk, ami kudarccal fog végződni az elnöki vétó birtokában, megvárjuk az elnökválasztást, és majd utána sikerülni fog. Ezen kérdések a mai napig ugye a bíróságok, vagy a jogi reformok kérdése ilyen, mai napig nem sikerült megoldani, és voltak olyan témák, mint például a média, a közmédia, ahol annyira központi helyet foglalt el a kampányban annak a megreformálása, vagy normalizálásának az ígérete, hogy egyszerűen nem várhatott a kormány potenciálisan másfél évet sem, vagy két évet sem, hogy ezt meglépje, és akkor itt van az a kérdés, ami mai napig jelentős indulatokat szül Lengyelországban, és külföldön is Lengyelországgal kapcsolatban, hogy akkor Donald Tusk kihasználva egy viszonylagos kiskaput, fenntartó Tehát úgy, hogy a kormány a fenntartója a közmédiáknak, úgy nem a törvény betűjét betartva, hanem egyfajta ilyen fenntartó jogkörrel élve alakította át a állami médiák, ugye ez az állami hírügynökség, a PAP, a rádió, a lengyel rádió, illetve a lengyel tévé vezetését, és váltotta le ott a vezető pozíciókat betöltő személyeket. Ugye ez egy nagyon vitatott döntése volt a Tusk kormánynak. Nem tudom, hogy utólag úgy érzik, hogy megérte megérte így eljárni, mert még az ezzel támadják leginkább Donald Tuskot, hogy ő az, aki a jogállamiság érte állt ki a kampányában Morawiecki kormányával szemben, és lám ő sem tartja be a törvényeket, az, hogy nem a törvény szerint jár el, hanem egyfajta ilyen kis oldalágon
trükközik.
A kérdés az, hogy ilyenkor mi a fontosabb? Tehát az image fenntartása, vagy a saját szavazóknak tett ígéret betartása? Ugye ő most az image kárára hozott ilyen döntést, és ezt a saját szavazótábor azért díjazta. Tehát, hogy még mindig a jog és igazságosság számon kéretetése, vagy a jog és igazságosság egyes politikusainak, illetve az általuk hozott, két ciklus alatt hozott intézkedések egy részének a visszacsinálása, így szépen mondva magyarul, az, amit a törzs szavazók elvárnának Donald Tusk kormányától.
Képes megcsinálni kétharmad nélkül? És trükkök nélkül?
Nem. Egyértelmű, az látszik is. Tehát volt egyfajta próbálkozás Karol Navrotsky felesküdését követően, amikor Karol Navrotsky megkezdte a munkát, akkor nem a legfajsúlyosabb kérdésekkel, de ilyen kisebb törvénymódosításokkal látszott, hogy teszteli a kormány az új államfőt, hogy esetleg az államfő kategórikusan úgy fog eljárni, mint Andrzej Duda korábbi államfő, hogy sokszor vétózik, meglepő módon nem mindig, de sokszor vétózik, vagy van valami kompromisszumra hely, hiszen Karol Navrotsky sem a jog és igazságosság szavazója által lett egyedül megválasztva a tisztségbe, hanem kellettek hozzá még más helyről érkező szavazatok, többek között a Konföderáció nevű jobboldali populista párt szavazói részéről is, akik a jog és igazságosságot talán legalább annyira nem kedvelik, vagy nem szeretik, mint a polgári platformot. Tehát volt egy ilyen próbálkozási időszak, ennek vége. Egyértelműen nem hogy kiletás volt csatabárda a kormány és az államfő között, hanem már újabb árkok kerültek kiásásra a meglévő árkok mellé. És az mindez azt jelenti, hogy úgy fordul rá a jövő évig, sőt már idén igazából a kampánnyal úgy fordul majd rá a Tusk kormány a választásokra, hogy valahogy el kell magyarázni a szavazók számára, hogy miért nem voltak képesek az ígéretek egy részének teljesítésére, és kevés lesz azért mutogatni az elnöki vétóra. Igen, tehát ez a lengyel berendezkedés, politikai berendezkedés specifikuma, hogy nagyon nehéz úgy egy kormánynak működnie, hogyha egy határozott ellenzéki elnök kell működnie, hiszen a törvénymódosítások lekerülnek a napirendről, és igazából rendeleti úton lehet csak kormányozni, az viszont számos kérdéses esetben nem elégséges.
De magyar választók kétharmadának, amelyik megválasztotta Magyar Pétert, szavazott rá, sok mindenről nagyon világos és sarkos véleménye van, például a médiáról valószínűleg. A lengyel média az valamennyire hasonlítható a magyar médiához? Ugyanaz volt a hozzáállása a PISZ kormány alatt a világhoz, mint amilyen a mi médiánk hozzáállása volt a világhoz az Orbán kormány alatt? Össze lehet valahogy hasonlítani?
Hát kérdés, hogy melyik média?
Az
államiról. Igen, az állami média esetében igen. Sokszor szokták azt mondani, hogy a PISZ vezette kormányok, ugye több kormány volt a két ciklus alatt, azok követték a magyar példát, tehát alapvetően a Magyarországon 2010 óta megvalósuló kormányzati törekvés arra, hogy a közmédia alapvetően kormánypolitikát támogassa, vagy annak a támogatójaként jelenjen meg, az Lengyelországban is egy követendő példának számított a jog és igazságosság kormányai alatt, és abszolút, tehát, hogy 23-as választásokat megelőzően, 23 októberében volt ugye a Lengyelországban választás, az ember bekapcsolta a tévét, akkor a lengyel esti híradó, az még magyar, tehát a sokat látott magyar szem számára is tartogatott meglepetéseket, ott alapvetően nyíltan lettek megvádolva ellenzéki politikusok hazaárulással, tehát innentől fogva egyértelmű volt, hogy a haza mennyiben az ellenzék nyer Lengyelországban, valamit kezdeni fog azzal, hogy ez a állapot módosításra kerüljön.
A gazdasági helyzet Lengyelországban a Tusk kormány megválasztása után az változott? Nálunk a tőzsdén meglepő változások voltak, a forint is erősödött, tehát mintha egy ilyen nagy várakozás teljesült volna be a piac részéről Lengyelországban. Így volt?
Volt értelemszerűen valamekkora a változás, ez főleg a korábban már a beszélgetésünk során említett Európai Uniós források hazahozatalának meglévő ígérete miatt volt így, hiszen annyira egyértelmű volt, hogy az Európai Unió nem csak ígér, hanem lépni is fog, hogy az értelemszerűen a hatalmas pénzösszegek megjelenése a lengyel piacon, vagy a lengyel befektetésekben realizáló uniós pénzforrások ösztönzően hatottak a piacra, ez egyértelmű volt. Az elszámoltatás esetében volt az, hogy például azok az állami cégek, amelynek a vezetőit leváltotta Donald Tusk kormánya, ott volt némi visszaesés, tehát ott látszott, hogy a befektetők nem feltétlenül értékelik azt, hogy van egyfajta bizonytalanság, hogy most ki fogja irányítani mondjuk a jelentős állami tulajdonban lévő bankokat vagy energetikai cégeket. Azonban ezek ilyen kisebb, azért nem olyan nagy ugrások voltak, mint akár most magyar, akár a forint esetében láthattunk, vagy a magyar tőzsde esetében láthattunk.
A visegrádi négyek együttműködésnek Donald Tusk és Magyar Péter képes új lendületet adni úgy, hogy nem csak ez az egy kelet-közép-európai együttműködés van, egy csomó más formáció is van. Románok is csinálnak, mindenki csinál, aki csak megpróbálkozik vele és tud.
Igen, rengeteg konkurens formátum van. Van, ami már tehát visegrádi együttműködés, és azt szoktás mondani az elmúlt időszakban, hogy tesztelott állapotban van, amivel mindig szoktam vitatkozni, mert alapvetően van a kulturális lába a visegrádi alapon keresztül, ami azért él és virul, de tény is való, hogy politikai tartalommal régóta nincsen megtöltve. De van aztán a szlávkovi együttműködés, például a szlávkovi háromszög, Lengyelország, Ausztria, Csehország. Ez időben nagyon divatosnak számított hivatkozni rá, hogy majd ez az együttműködés lesz az, amely új dinamikát ad a visegrádi együttműködés után Közép-Európának. Mára senki sem beszél róla. A weimári együttműködési formát Donald Tusk szerette volna újból feléleszteni, hogy ez a francia-német-lengyel hármas. Itt értelemszerűen nem csak lengyel okok miatt, hanem francia és főleg német belpolitikai okok miatt kezdeti látványos, inkább látványos, mint tényleges sikerek után ez is így elhajványult, vannak még találkozók megvalósítva a keretében, de nem annyira ambiciózus célra, mint azt tervezték korábban. Ami a visegrádi együttműködést illeti, akkor lehet újból politikailag is értelmezhető együttműködési formának venni, amennyiben nem csak Varsó és Budapest, hanem mondjuk Pozsony és Prága részéről is legalább van egy minimális politikai akarat. Kérdés, hogy Robert Fico például Szlovákiában hogyan viszonyul ez a kérdéshez. Andrej Babiš mindig is pragmatikus politikus volt, ő azért nem szokott olyan kategórikusan valamivel szemben vagy mellett inkább szemben elkötelezni magát. Úgyhogy elviekben van rá lehetőség, Lengyelország nélkül nem működik, az egyértelmű.
Hát egyedül nagyobb, mint a három másik együtt.
Így van. Amennyiben van rá politikai akarat, ugye Magyar Péter említette többször, hogy esetleges bővítésében is gondolkodna. Kérdés, hogy ez tényleges de facto bővítés lenne, hogy egyenragú félként be van emelve akár Horvátország, akár Szlovénia vagy Ausztria. Ezek az országok hangzottak korábban el, míg a messzi múltban még Románia is potenciálisan fel volt emlegetve évtizedekkel ezelőtt, mint a visegrádi együttműködés iránti érdeklődő állam. Tehát, hogy vagy erről van-e szó, vagy arról, hogy a V4 plusz formátum megint előtérbe kerülne? Ez ugye ez a formátum, ahol a négy visegrádi állam találkozik egy jellemzően Európán kívülről, vagy legalábbis a nem MAG területekről érkező jelentős szereplővel, Egyiptom, Izrael, és akkor valamiféle szakpolitika együttműködés bontakozhat ki. Izrael esetében ez például biztonságpolitika együttműködés volt. Egyiptom esetében is hasonló volt, ha minden igaz, még a jó pár évvel ezelőtti magyar elnökség során. De ehhez azonban kell egy közös politikai akarat, és kell az is, hogy akár egy találkozó létrejöjjön, hiszen azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy pont a korábban általunk is említett tényezők miatt még a találkozó sem valósult meg. Tehát voltak olyan találkozók, amik csak azért jöttek létre, mert egy szép évszámhoz voltak köthetőek, és egyszerűen nem illett, nem legalább egyszer kiállni a kamerák elé együtt, vagy az államfői szinten valósult meg, ahol Karol Navrocki lengyel államfő azért flexibilisebbnek mutatkozott a téren, mint a lengyel kormány, de nehéz azt mondani, hogy mi lenne az, amivel most hirtelen mind a négy állam úgy érezné, hogy pont a Visegrádi együttműködés keretében tudna előrébb lépni, bármennyire is számomra fontos szimbolikával bír Visegrád ennyi év után is Közép-Európa számára.
Van a lengyel politikának olyan ambíciója, hogy egy önálló erőközpont legyen az Európai Unión belül, és ha van, ahhoz most hozzátesz valamit, hogy van egy kétharmados szövetségese? Vagy nem tesz hozzá semmit?
Biztos, hogy hozzátesz. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Lengyelország, főleg Donald Tusk miniszterelnöksége alatt a Baltikum felé erősen elkezdett eltolódni. Tehát, hogy a lengyel jól érzékeltő lengyel külpolitikai törekvések, ugye amellett, hogy szeretne Európában a nagyfiúkkal egy asztalnál ülni, tehát Franciaország, Németország mellett Lengyelország igénytámaszt, némileg joggal is, hogy ott legyen a fő döntéshozatali folyamatoknál. Emellett látszik, hogy a Baltikum Lengyelország számára akár energetikailag, hiszen ugye kiépült egy energetikai infrastruktúra Észak-Lengyelországban a balti tengerszakasz mentén, akár vezetékhálózatról van szó, akár ugye finomítókról, partmenti finomítókról, vagy újragázosító pontosan üzemekről, vagy terminálokról, illetve maga a biztonságpolitikai környezet is megváltozott azzal, hogy a ukrán-orosz háború eszkalációjával, és azzal, hogy a balti államok mennyire ugyanazt az álláspontot képviselik, mint Lengyelország Oroszországgal szemben, mennyire híják e kérdésben.
Közel vannak Oroszországhoz nagyon.
Így van, közel van. Tehát, hogy azt a veszélyeztettségi percepciót, amit Lengyelország sokszor próbált elmagyarázni Európában, és sokszor nem értettek meg, a balti államok megértik teljesen, és Svédország és Finnország is megérti teljes mértékben. Innentől kezdve Lengyelország számára a vonzó partnerek nem csak biztonságpolitikai szempontból, hanem energetikai szempontból is. Úgyhogy el kell fogadnia Magyarországnak azt, hogy Lengyelország prioritása alapvetően észak felé és a teljes európai térségre irányul. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy egy magyar kétharmados támogatottság rendelkező magyar kormány támogatása Varsó számára lekicsinlendő tényező lenne, sőt, pont a politikai múlt miatt, és amiatt, hogy Magyarország sokszor Lengyelország számára kedves EU-s döntéshozatali folyamatokat vétózott meg, jelentős tényezővel fog bírni.
Az látszik-e, hogy a lengyel politika, aki éppen kormányon van, az hogyan dekódolja Donald Trump napi aktivitását? Tehát milyen a lengyel-amerikai szövetségi viszony?
Turbulens. Nem gondoltam volna, hogy valaha ezt fogom mondani, mert alapvetően a lengyel-amerikai viszony korábban, akár dokumentumok szintjén, akár politikai találkozók szintjén mindig ki volt emelve, hogy Lengyelország számára az elsődleges biztonságpolitikai partner és garantátor az Egyesült Államok. Tehát éppen ezért tartózkodott Lengyelország olyan sokáig, tehát hogy volt szkeptikus, vagy tartotta magát távol az Európai Unió biztonságpolitikai különböző kezdeményezéseitől, mert az volt a lengyel, és majdnem pedig az a lengyel biztonságpolitikai doktrina és elsődleges tényállás, hogy a NATO és a NATO-n belül az Egyesült Államok azok, az a tényező, amely Lengyelország számára lehetővé teszi azt, hogy megvédje magát potenciálisan egy expanzív orosz politikai törekvéstől, vagy akár támadástól.
De lengyelek bele is teszik a magukét, hát egyedül ők vannak 5% GDP-arányos hadiköltés közelében.
Így van, már észtek is, tehát a balti államokban több, azt is szerintem most már súrolják lassan ezt a lengyel szintet, de tény és való, hogy akár Donald Tusk, akár a Morawiecki kormány is nagyon sokat költött védelmi kiadásokra és modernizációra, és teszem hozzá, nem csak eszementen vásárol balra-jobbra, ugye a háború kezdeti szakasz, eszkalációját követő kezdeti szakaszban látszott, hogy Lengyelország onnan vesz, ahonnan tud modern felszerelést, modern, nem annyira régi felszere is, Dél-Korea példát itt érdemes kiemelni. Azonban, ahogy teltek múltak az évek, úgy egyre inkább a saját hadiparát is szeretné még jobban felpörgetni. Ugye Lengyelország hagyományosan erős védelmi iparra, hadiparral rendelkezik, és a már meglévő együttműködési formátumokat, például Dél-Koreával is, Donátus nem véletlenül Szöulból gratulált Magyar Péternek, folytatja másfajta mélyebb együttműködés. Tehát Lengyelország alapvetően ezt a politikát fogja vinni a jövőben is. Donald Trumpra visszatérve, egy pillanatra magamat is vissza kellett tekernem, hogy honnan indult ez a gondolatmenetünk, hogy nem könnyű Lengyelország számára Donald Trumpot dekódolni. Egyrészt azért, mert amit a legelején említettem az első kérdésnél, hogy a pártközép kapcsolatok mennyire előtérbe kerültek az államközi kapcsolatok rovására a mai külpolitikai viszonyrendszerünkben. Ez is igaz, hogy a Donald Trump, illetve a Donald Trump politikai hátországával való kapcsolatrendszer jellemzően a jog és igazságosság, és azon belül is Andrzej Duda államfőnek volt a aduásza a kártyapakliában, majd később Karol Navrotsky mindegy megörökölte ezt a jó viszonyrendszert. Ő is még a kampányban ellátogatott Donald Trumphoz. Donald Trump 30 másodpercen keresztül odaállt mellé, elmondta, hogy ő egy jó jelölt, támogatom.
Goodman.
Abszolút, és innentől kezdve adott volt, hogy a Karol Navrotskyt megválasztják, akkor erre lehet építeni, és ő épít is. Ez megint lengyel belpolitikai viszonyban feszültséget szül, hiszen Donald Tusk kormányfőként joggal veti, nem először egyébként, tehát az elmúlt 30-35 évében lengyel belpolitikának nem először jön elő ez a vita, hogy a kormányfő és az államfő vitatkozik arról, hogy pontosan ki mikor képviselheti Lengyelországot külpolitikai kérdésekben. Donald Tusknak volt már egy ilyen vitája Lech Kaczynski egykori lengyel államfővel, ugye a Kiszmolenszki tragédiában hunyt el. Tehát, hogy a egészben vicces, hogy eltelt azóta 10x év, és hogy még mindig Donald Tusk vitatkozik éppen a másik Kaczynski testvér pártjának egy politikusával, vagy legalábbis támogatott politikusával. Tehát Trump lehet bármennyire hektikus, ameddig a lengyel-amerikai viszonyrendszer alapköveit nem mozgatja meg, mégpedig az, hogy a Lengyelországban állomásozó amerikai katonák ne kerüljenek kivonásra, lehetőség szerint létszámuk maradjon változatlan. Amennyiben a megkötött szerződéseket F-35-ös 5. generációs vadászbombázók szállítása Lengyelország számára folytatni fogja az Egyesült Államok. Tehát ameddig Lengyelország számíthat az Egyesült Államokkal fennálló biztonságpolitikai együttműködésére, addig bármennyire is hektikus és bármennyire is irracionális a trumpi döntéshozatal, Lengyelország számára ez tolerálható lesz.
Elég masszívnak kell lennie a lengyel GDP-nek ahhoz, hogy ki tudja fizetni az F-35-ösöket, és akkor megvan az üzlet, minden rendben van, tehát nagyjából így kell elképzelni?
Hát Donald Trump ugye szereti ezt a to make a deal, tehát hogy az üzletet kell kötni, és akkor minden rendben van. Nem csak F-35-ösöket vásárolja temszerűen Lengyelország az Egyesült Államoktól, hanem energiahordozókat is. Tehát a
LNG.
Abszolút.
Van tengerpartja, miért ne tenni?
Így van. Tehát hogy az, hogy Lengyelország az orosz gázt viszonylag gyorsan ki tudta váltani, az annak volt köszönhető, hogy már korábban elkezdte kiépíteni Svintójüssében azt a terminált, amit később tovább bővítve lehetőséget teremtett arra, hogy az amerikai cseppfolyós gázszállító tankerhajók be tudjanak csatlakozni a lengyel rendszerre.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Dobrovetszky Péter Lengyelország szakértő, az NCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője volt az Arina vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdély Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják hallani, és hogyha oda feliratkoznak, akkor az összes többi beszélgetést különösebb keresés nélkül kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.